amíg ücsörgünk, amíg csüggedő arccal nézünk magunk elé, hogy hol van az a valódi értékesség, ahol engem majd egyszer megbecsülnek, ahol végre felemelnek oda, aki én igazából vagyok. Amíg lehajtjuk a fejünket, és magunkban szomorkodunk, addig nem fogjuk elérni azt, amit Isten készített a számunkra. Szabad szomorkodni. Érezheted rosszul magad. És Isten akkor is oda fog jönni, és átkarol, és azt mondja, hogy ne szomorkodj. Gyere, szeretnélek felemelni. Gyere, megmutatom neked, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy kigyere ebből a gödörből. Gyere, mert valami sokkal többet készítettem számodra, mint amit el tudsz képzelni. De gyere, állj fel! Itt vagyok, segítek, a hónod alá nyúlok, segítelek, megemellek, de indulj el! Emeld fel a tekintetedet, és nézd meg, hogy ott, egy kis nyújtózkodással, egy kis erőfeszítéssel, mi minden vár rád. Azért mondom ezeket, mert az elmúlt néhány hétben válogatott borzalmakról olvastunk a Jelenések könyvében. Egy olyan jövőről, aminek nem csak valahol a távoli jövőben látjuk majd a sötétségét, hanem aminek a nyomait és az előszelét már most itt a közvetlen környezetünkben, a mindennapjainkban láthatjuk, tapasztalhatjuk, és ahogy a múlt héten is mondtam nektek, az a jövő, ami kibomlik előttünk a Jelenések könyvéből, az már itt van közöttünk, csak Isten megengedi, hogy ez kiszélesedjen. A borzalmak, az emberi szenvedés nem lesz kevesebb ebben a világban. Jézus azt mondja, hogy az utolsó időkre az lesz a jellemző, hogy a szeretet egyre kevesebb lesz a földön, és az emberekben meghidegül. A gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig meghidegül. Az emberek egyre kevésbé lesznek képesek szeretni. Miért? Mert egyre inkább elveszítik azt a tudást, hogy mit jelent valójában szeretni. Mert amikor az egész világban minden érték viszonylagossá válik, és minden érték megkérdőjeleződik, akkor az emberek egyre befelé fordulóbbak, egyre terheltebbek lesznek, és nem tudnak egymásnak szeretetet adni. Egy ilyen világban időnként az az érzésünk, hogy maradjunk meg magunkban, élvezzük azt a szeretetet, amit legalább itt a gyülekezetben, legalább egymáson keresztül kapunk, vagy aki még itt a gyülekezetben sem érzi, amit őszintén sajnálnék, az pedig azt mondja, hogy maradjunk csak a szűk családi körünkben, mert ott legalább még ennek a szeretetnek némi nyomát tapasztalhatom. Mert ott legalább még elfogadnak, ott legalább még az lehetek, aki vagyok, ott nem kell magamat megjátszanom. És elindul egy bezárkózási folyamat. Minél nagyobb a gonoszság, annál értékesebb a szeretet, és az emberek annál inkább befelé fordulók lesznek, hogy valahol a szeretetet nyomokban tapasztalják és érzékelhessék. Hát ezért jön ez az angyal, ez a hatalmas és erős angyal Jánoshoz személyesen. Mert amikor Jánosnak nincs más dolga, mint hogy írjon, írja le az egyre növekvő sötétséget, az egyre töménytelenebbé váló emberi szenvedést, akkor Jánost is emlékeztetni kell arra, hogy de János, ezek között, a körülmények között is menj, mert feladatod van. És a mai napon azt szeretném megerősíteni a szívetekben, hogyha érted, hogy ki vagy Krisztusban, hogyha tisztában vagy a te valódi nagyságoddal, akkor te nem leszel rászorulva a szeretetre, és nem kell bezárkóznod egyre inkább, hanem te leszel az, akire a világnak szüksége van. Krisztus hordozója, aki szeretetet tud adni, aki irányt tud mutatni, aki kitart a legsötétebb órákban is. Ehhez viszont tisztában kell lenned azzal, hogy ki vagy te Krisztusban, és mi a mi küldetésünk így együtt, mint gyülekezet. Ezt olvastuk a 8-9. versben. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt. Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Miután a múlt héten arról olvastunk, hogy Isten az utolsó időkben egy idő után elveszi a kezét az emberi gonoszság elől, és mindaz a gonoszság, amit halmoz az ember, a szabadjára engedi az Úr. Szabadjára engedi az emberi gonoszságot, és pusztítjuk a földet, és szabadjára engedi Isten az alvilág mélységének a démonjait is, mert az alvilág fejedelme, ez a bizonyos Abaddon, Apollión, a sátán, szabadjára engedi a különböző fajtájú és hatalmú démonokat, hogy gyötörjék és kínozzák az embereket. Ebben az időben Isten elküld egy erős angyalt, hogy hirdesse ki a világegyetem legfantasztikusabb és egyúttal legkétségbe ejtőbb üzenetét. A világegyetem leghatalmasabb és egyúttal leginkább kétségbe ejtő üzenetét. Nem lesz több idő. Eljön ez a hatalmas angyal, ugye beszéltük múlt héten is, hogy a menny perspektívájából látjuk a történéseket, hogy mi zajlik itt a földön. Isten 7 angyalt arra jelöl ki, hogy a világegyetem záró szakaszának a különböző akkordjait egy-egy harsonaszóval, az eredetiben sófár zengéssel, egy kürt szarv zengéssel vezessék be. Isten népében minden fontos eseményt és a szombat, vagyis a nyugalom napnak a bejövetelét sófár zengéssel indították. A 7 angyal a világtörténelem záró szakaszának a végén 7 ütemben hirdeti meg, hogy hogy indul az utolsó ítélet, és így a világ újjáteremtése. És miután elhangoznak ezek a szörnyűségek, hogy Isten szabadjára engedi az alvilágot, ezután megjelenik egy erős angyal. Az erős angyal minden jellemzőjében Istennek a fenségét képviseli. Szivárvány van a feje körül, ragyog az arca, hófehér ruhába van öltözve, mind-mind a legfontosabb mennyei jellemzők és tulajdonságok. Emlékeztek, Istenről a legelején azt olvastuk, hogy a trónja körül szivárvány van, a szövetségnek és a békességnek a jelképe. Hogy akik ott szemlélik őt, akinek az arca, mint a nap, azok hasonlóan nagyszerűek, ragyogó arcúak és kiegyensúlyozottak lesznek, mint ő. Hát ez az angyal ilyen. Minden ízében Isten nagyságát, hatalmát és fenségét képviseli. És amikor felbődül és elkiáltja magát, akkor abban minden beleremeg. Az üzenete pedig így hangzik, hogy nem lesz több idő. Nem lesz több idő a megtérésre. Eljön az az idő, amikor Isten lezárja a kegyelmi időszak végét, és nem lesz több idő megtérésre. És Jánost, vele együtt pedig bennünket is emlékeztetni kell arra, hogy az idő fogy. Amíg pedig az idő fogy, nekünk dolgunk van. Hirdetnünk kell Isten üzenetét az elveszett világ számára. Az angyal minden ízében az erőt és a hatalmat sugározza, abban is, ahogyan rááll az egyik lábával a tengerre, a másik lábával pedig a földre. A mennyből látjuk a földet. Mekkora a mi világunk Isten világához képest, hogyha egy angyal egyik lábával a földre, a másikkal a tengerre áll. Érzékelitek ennek a roppant súlyát? Mekkora lényekkel állunk itt szemben? Milyen hatalom az, ami egy angyalé, mert itt még nem Istenről beszélünk, és egy angyal van olyan hatalmas, hogy rááll az óceánra, másikkal meg a földre. Amikor valaki ráállt lábbal valami másra, az mindig a hatalomnak és a legyőzöttségnek a képe volt. Győző gyerek, kérlek, szeretnék egy kis illusztrációra kérni. Azt szeretném bemutatni, hogy hogyan demonstrálták a győztes királyok, mint ahogyan a neve is mutatja, a győzők, hogyan demonstrálták azt, hogy legyőztelek, ellenség. Legyőztelek, és tőlem függ az életed. Ezt úgy demonstrálták, gyere kérlek, hogy lefektették a legyőzött királyt, hát ez van, és ráléptek a nyakára. Kérlek. De úgy, mint egy győztes király, jó? Ne finomkodja. A nyakamra tedd a lábadat. Úgy tedd a nyakamra, mintha azon múlna, hogy élek vagy halok. Mintha eltörhetnéd a nyakamat. Légy szíves. Mehet. Így. Nem az igazi. Hajrá, hajrá győző, győztes király. Rajtad múlik, hogy élek-e vagy halok. Hogy teszed rám a lábadat? Na, ezt már érzem. Úgy van. Köszönöm. Köszönöm, nagyszerű volt. Erről majd beszélünk. Nem volt kellemes ott feküdni, és amikor éreztem győző lábát a nyakamon, mikor végre felbátorodott, hogy úgy viselkedjen, mint egy győztes király, akkor pontosan éreztem azt, hogy itt egy jól irányzott mozdulat, és addig tartott az életem. Szóval, amikor az angyal ráteszi egyik lábát a tengerre, a másikat a földre, akkor ne legyen kérdés a számunkra, hogy ott milyen erők feszülnek. Hogy mennyi ideig tartana Istennek elpusztítani ezt a földet. Pedig csak egy angyalról van szó. Egy erős angyalról. A hagyomány úgy tartja, és teljesen logikus is, hogy nagyon kevésszer használja a Biblia azt a jelzőt egy angyalra, hogy erős angyal. Héberül az erős, a vitéz, a harcos, az úgy hangzik, hogy gever. Gever él, Gabriel, az Isten harcosa, aki hozza az üzenetet Jánosnak, keresztelő János édesapjának, aki hozza az üzenetet Máriának, az Isten egyik nagy harcosa. Úgyhogy Gábriel, hogyha eddig úgy élt a lelki szemeitek előtt, mint az angyalka, aki hozza az angyali üdvözletet, hát akkor az lebegjen innentől kezdve a szemeitek előtt, hogy ez az Isten első számú harcosa, aki ráteszi a lábát a földre és a tengerre, és rajta múlik az emberiség élete. Ilyen erők feszülnek. És gondoljatok arra, hogy mit akar Isten demonstrálni ezzel, hogy az erőviszonyokat tisztába teszi. Hogy egyrésztről ő megengedheti, hogy az alvilágból előjöjjenek a különböző szörnyűségek, és pusztítsák az embereket, akik még mindig nem értik az evangélium nagyszerűségét. Másrésztről nyilvánvalóvá teszi Isten, menj, föld és pokol számára, hogy kinél van az erő. Hogy kinél van az erő. Hogy meddig tart a te hatalmad, ember, hogy meddig tart a te hatalmad, sátán. Mindenki számára nyilvánvalónak kell lenni, hogy Isten az Úr. Erős, hatalmas és szeret. Az erejével és a hatalmával is szeret. Azért erős és azért hatalmas, hogy a szeretete végül bevigyen minket a mennybe. Azért kell erre emlékeztetni Jánost, mert a kritikus és aggasztó helyzetek, azok mindig lefelé húzzák a tekintetünket. Mindig. Pandémia 2 évig, háború egy ideje, és ki tudja, hogy mi jön még. Gazdasági krízis, az emberi kapcsolatoknak a krízise, politikai krízis, mi jöhet még? És a tekintetünket ez húzza egyre lefelé, és bezárkóztat bennünket a saját kis zárt köreinkbe. Na Jézus ezzel szemben, János 4.35-ben azt mondja a tanítványoknak, emeljétek föl a fejeteket, és lássátok meg, hogy a mezők érettek az aratásra. Emeljétek föl a fejeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérlenek, és készen állnak az aratásra. Emeljétek föl a fejeteket. Amíg a tanítványok azon gondolkoznak, meg vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük, ki ül majd a mennyben melyik oldalra, milyen pozíciót foglalhat el, addig a tekintetük ideszegeződik. Amíg az életed arról szól, hogy itt a földön milyen pályát tudok befutni, hogy tudok még gazdagabb lenni, hogy hogyan tehetnék szert még zsírosabb állásra, még gyümölcsözőbb pozíciókra, addig teljesen el vagy tévedve, hogy mit jelent a valódi nagyság. Hogyha felemeled a tekintetedet, akkor fogod megérteni, hogy ott fönt az asztalon vár valami sokkal több és sokkal nagyobb. Az angyal egyik lábával a tengeren, másikkal a földön áll. Ez egy hatalmas angyal, egy nagy angyal. Tibi, gyere, kérlek. Szeretném, hogyha bemutatnád számunkra ezt a nagy angyalt. Itt van a föld, és íme a tenger. Kérlek, hogy egyik lábaddal ez egyikre, a másikkal a másikra állj. Szemből is állhatsz, nem kell felugranod rá. Állj rá, kérlek. Ráállt az egyik lábával a földre, a másikkal a tengerre. Érzékelhető a nagysága, igaz? Na, ebben a helyzetben mi az üzenet János számára, aki részese ezeknek az eseményeknek, és hát egyre inkább eltörpül az események nagyságában, igaz? Az üzenet János számára úgy hangzik, a tróntól, a 7 mennydörgés szavával, a 7-es szám ugye a tökéletesség száma, a 7-es az mindig Istent jelöli. A mennydörgés hol fordul elő a Bibliában a legjellemzőbb módon? A törvényadásnál, ott fönt a hegyen, Mózesnél, amikor megjelenik az Úr mennydörgésben, viharban, kürtzengésben. A 7 mennydörgés a trón közepe felől, azaz Isten. Szól az Isten, és azt mondja Jánoskának, hogy menj oda, és kérd el az angyal kezében található könyvecskét. Mik az erőviszonyok ezek után? Hát előttem valahogy így jelenik ez meg, hogy jön Jánoska, az ember, és azt mondja, hogy odaadnád a könyvet? Köszönöm. És nézzétek meg, hogy itt milyenek az erőviszonyok. Hogy kinek hol van a helye, és hogy hová akar Isten felemelni téged. Azt mondja, hogy menj oda ahhoz az angyalhoz, akinek az akin az egész emberiség sorsa múlik. Beszélj vele, kérj tőle, és emelkedj fel az ő szintjére. Odaadnád nekem a könyvet. Az angyal pedig odaadja neki. Na ez a valódi nagyság. Amikor Isten felemel a leghatalmasabb mennyei lénynek a szintjére. János ugyanolyan ember volt, mint mi. Pontosan ugyanolyan ember. Ott ült annak idején az efezusi gyülekezetben, mint a gyülekezet lelkipásztora. Ott ült Jézus mellett, mint a szeretett tanítvány. Aztán ott ült Patmosz szigetén, mint a Jézusért üldözött efezusi püspök. Ugyanolyan ember, mint te vagy én. És Isten azzal akarja illusztrálni, hogy ember, én neked valami sokkal hatalmasabbat készítek, mint amit a te földi perspektívád be tud fogni. Azzal illusztrálja, hogy felemeli Jánost Gábriel szintjére. És azért még mindig van különbség, látható, de Isten szíve ez. Köszönöm szépen. Légy bátor, és kérd a könyvet. Légy bátor, és kérd a könyvet, mert ez fogja adni a te valódi nagyságodat. Azért kaptad az idődet, hogy nagy dolgok részesévé válj. Tudatosan élünk ezen a földön körülbelül 12-3 éves korunktól kezdve, mondjuk 80 éves korunkig. Legyen akkor 70 év. 70 év tudatosan. De inkább kevesebb, mint több. Mire használod ezt az időt? Mire használod azt az időt, amiről leszögezi a Biblia, hogy egy idő után nem lesz több idő a megtérésre. És e felé pörög, forog, suhan a világunk erőnek erejével. Afelé az idő felé, amikor egyszer csak azt mondja Isten, hogy nincs több idő a megtérésre. Addig pedig mi, akik ismerjük az Isten titkát, akik tudjuk, hogy a titok az az, hogy Isten újat készít. Ezt a titkot el kell mondanunk az embereknek. És ebben az időben Isten azt akarja, hogy érzékeld, hogy mennyire nagy vagy az ő szemében, hogy hova akar fölemelni, hogy mi a te valódi értéked, a te valódi nagyságod, hogy azért kaptad az idődet, hogy nagy dolgok részesévé válj. Engem kevés dolog tud jobban elkeseríteni, amikor azt látom keresztényeknél, hogy nem tudják, hogy kik ők, hogy nem tudják, hogy Isten mit készít a számunkra, és ezért beleragadnak ebbe a földi életbe. Ez szörnyű. Amikor keresztényeket világi célok, dolgok jobban motiválnak, mint az Isten céljai és dolgai. Ugye nem értetek félre, mert erről már sokszor beszéltünk. Ha Isten magasra enged téged jutni, megengedi, hogy sok pénzt keres, dicsőség neki? Ha megengedi, hogy emberek felett, emberek felé szolgálj, és ezért emberek felé helyez pozícióban, hogy szolgálj feléjük, hogy építsd őket, hogy te legyél az, aki fizetést adsz nekik, hogy te legyél az, aki csoportvezetőként gondoskodsz róluk, hogy te legyél az, aki szolgálhatsz feléjük azzal, hogy jól vezeted őket, és így tovább. Ha te lehetsz az, aki gyógyíthatod őket, aki taníthatod őket, aki védheted az ügyeiket a bíróságon, aki segíthetsz nekik, hogy jól gazdálkodjanak a pénzükkel, mert bankár vagy. Ez mind nagyszerű dolog. De hogyha a tekinteted beleragad ezekbe, akkor lemaradsz arról, amit Isten neked valódi nagyságként készít. Mert a valódi nagyság az ott van fönt az asztalon, amiért egy kicsit nyújtózkodni kell, mert itt a földön minden lefelé húzza a tekintetedet, de Isten meg mindig fölfelé akar emelni. Emeljétek fel a fejeteket, mondja a tanítványoknak, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérlenek, mert készen állnak az aratásra. Tudjátok, mikor használja Jézus ugyanezt a kifejezést, hogy emeljétek fel a fejeteket? Amikor az utolsó időkről beszél, azt mondja, hogy hallani fogtok majd háborús híreket, hallani fogtok majd járványokról, lesznek majd természeti katasztrófák, hallotok háborús híreket, nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, de ne ijedjetek, mert ez még nem a vég, hanem, emlékeztek, ezt mondtam a Covid első napjaiban, emeljétek fel a fejeteket, és lássátok meg, hogy íme közel van a ti megváltásotok. Na akkor, ha ezt a kettőt egymás mellé teszed, akkor Jézus azt mondja, hogy amikor ezek a szörnyűségek történnek, ami mindig része volt a világunknak, csak felerősödik, akkor érettek a mezők az aratásra. Ez pedig a mi időnk. Azért kapjuk ezt az időt, hogy nagy dolgok részeseivé váljunk. Szeretnélek titeket emlékeztetni arra, amiről a pandémia legelején beszélgettünk. Sokan sokat szenvedtünk. Többen közületek még most is hordozzák a pandémiának a következményeit. Sokunknak a környezetében meghaltak azok, akiket szerettünk. Ezek tragédiák, ezek fájdalmak, traumák és gyász, aminek a hatásával együtt kell élnünk egész életünkben. De mindemellett Isten nem véletlenül a mi időnkben engedi meg ezeket. Mert úgy gondolja, hogy ti drágáim, alkalmasok vagytok arra, hogy a történelemnek ne csak a béke idejében éljetek, hanem a krízisek idején is. Alkalmasnak talállak titeket erre. El fogjátok tudni hordozni. Meg fogjátok tudni csinálni. Képesek vagytok rá. Ezért választott bennünket, hogy ezt az időt éljük. Voltak ennél nagyobb krízisek is, voltak már kisebb krízisek is. És most még nem élünk a krízisek csúcsán. Még nem jutottunk el a kríziseknek a tetejéig. Az még jóval odébb van. Akkor nem fogunk fűtött imaházban díszkivilágítással, hangszóróval, szép képernyős tévét nézve üldögélni együtt. Emlékeztek, azzal kezdtem, hogy önként követ téged, Istenünk, a te néped, szent öltözetben. Senki nem kényszerített titeket, hogy ide gyertek ma. Senki nem tartott pisztolyt a fejetekhez. És jöttetek. Na erre kell majd emlékezni akkor, amikor pisztolyt tartanak a fejünkhöz. Amikor azt mondják, hogy az, aki gyülekezetbe jár, nem maradhat meg az állásában. Amikor az, aki Krisztus követőjének vallja magát, annak limitáljuk a bankszámláját. Na, akkor is jönni kell majd. És ne felejtsétek el, hogy akkor is jönni fogunk majd. És most határozd el, most mondd el az Úrnak, hogy Uram, nem tudom, hogy mi lesz. Rohadtul félek. Lehet, hogy meg foglak tagadni, de ne engedd. Ne engedd, mert nem vagyok hozzá elég erős, de benned elég erős vagyok. Akkor is akarok jönni, mert a néped önként követ szent öltözetben. Akkor is, Mert az én nagyságom abban áll, hogy föl akarsz emelni oda, ahol Gábriel van. Ámosz 3:7-ben ezt mondja az ige. Az én uram, az Úr semmit sem tesz addig, még titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. A titok, Isten titka, az nem olyan, ami nem tudható. A titok, a misztérium, az valami olyan, ami azok számára érhető el, akik tudják, hogy hogy hozzáférhető az az információ. Ez a misztérium. Az Isten titka, az azért nem elérhető mindenki számára, mert csak egy csatornán érhető el, ez pedig a Jézus Krisztusban való hit. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt, és feltámadt a halálból, és téged is bevisz a mennybe, akkor a jövőre vonatkozó minden információ hirtelen elérhetővé válik a számodra. Minden. Erről beszélgettünk 15 hete, mióta a jelenések könyvét tanulmányozzuk. De aki nem fogadja be Jézust, azelőtt a jövő zárva marad. A titok nem tárul fel. Hát ezért lesz annyira borzasztó, amikor az angyal kihirdeti a végzést, az Isten végzését, hogy nincs több idő megtérésre. Azért lesz annyira borzasztó, mert hirtelen tör rájuk az az óra, ezt mondja Jézus. Hát ezért kell nekünk megragadni az időnket, és vinni az evangéliumot, amíg lehetőségünk van rá. Mert te, Krisztus követőjeként, azért kaptad az idődet, hogy nagy dolgok részesévé válj. És vidd az üzenetet. Kérd a könyvet. A 10. fejezet 10-11. részében ezt olvastuk. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem. A számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. És ez a szó hangzott felém, ismét prófétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Isten semmit nem tesz addig, amíg ki nem jelenti az ő titkát az ő prófétáinak. Isten hozzánk köti azt, hogy mikor és hogyan üzen az embereknek. A mi felelősségünk, mert Isten bevon bennünket ebbe a felelősségbe, hogy képviseljük őt az emberek felé. Őt képviselni pedig egyszerre felemelő, és nagyszerű, és fenséges, és édes, mint a méz. És nem rejti Isten véka alá, hogy egyszerre megkeseríti a gyomrunkat. Ez a bizonyos könyv, ez nem az a tekercs, amit Jézus, az emberiség megváltója, a 7 pecsét alól feloldoz, és végül beteljesíti. Ez egy másik kis írás, ezért is jellemzi úgy a Biblia, hogy ez egy könyvecske, tekercsecske, vagy pedig, egyébként érdekes, hogy ebben a korban kezdtek el könyvformátumú könyveket gyártani. Biblionokat. A biblion az könyv, a biblia az könyvek. Ebben az időben kezdtek el kis könyvformátumú könyveket gyártani, és ilyen van az angyal kezében. Némelyek úgy gondolják, hogy ez egyenesen Dániel próféta könyve. Meg lehet, hiszen a végidőkre vonatkozó kijelentések találhatók benne. De még hogyha nem is szűkítjük így le, mindenképpen az ige. A nagy és hatalmas, mindenek fölött álló angyal tehát a kezében tartja az Isten igéjét. Az Isten beszédét. És azt mondja, hogy János, edd meg. Mikor írni akartam, azt mondta a 7 mennydörgés szava, hogy ne írd le, ezt most ne írd le. Pecsételd le, és majd jönni fog olyan, aki feltöri erről is a pecséteket. Most nem az a feladatod, hogy írj, most az a feladatod, hogy egyél. És ezt szeretném ma utolsó gondolatként elétek hozni. Abban a világban, ami körülöttünk van, és ami felé tartunk, csak azok a keresztények fognak túlélni, akik megeszik az igét. Ha a mi gyülekezetünk ilyen lesz, túlélünk. Ha nem ilyen lesz, pusztulunk. Nem feltétlenül fizikailag, mint gyülekezet. Akkor válunk a környezetünk számára relevánssá, üzenetértékűvé. Akkor tudunk nem csak befogadó és elfogadó gyülekezet lenni, hanem iránymutató gyülekezet is lenni, hogyha megesszük az igét. Miért mondja azt Jánosnak, hogy ne írd le, ezt most ne írd le? Azért, mert amit leírunk, ami le van írva, azt félre lehet tenni. De amit megeszünk, az hatással van ránk. Tipikusan a legnagyobb fenyegetettség a ma kereszténysége számára, hogy olyan könnyű hozzájutni az Isten igéjéhez, hogy ezért elveszíti a súlyát a szívünkben. Ott van a telefonodon a Biblia? Az enyémen ott van. Hány alkalmazásod van, Biblia alkalmazás a telefonodon? 1, 2, 3. Szinte végtelen az alkalmazásoknak a tárháza. Hányféle fordítást tudsz olvasni? Hát már magyarul is van legalább 3 vagy 4, de ha más nyelven is beszélsz, akkor pedig végtelen. Hol tudsz hozzáférni ma a Bibliához? Hát inkább az a kérdés, hogy hol nem. Na ezek után, hányszor veszed a kezedbe, és mennyire értékes az számodra? És tudjátok, gondolhatjátok magatokban, jó van Tamás, már annyit beszéltünk erről, meg egyébként neked úgyis ez a dolgod, úgyhogy mondjad csak. Hát tőled mi mást várjunk? Hát neked nyilván azt kell mondanod, hogy olvassuk a Bibliát, hát ezért fizetünk. Aki nem eszi meg az igét, az meghal. Szellemileg. Ez az igazság. A római levél első fejezetében emlékezhettek, múlt héten is beszéltünk arról, idéztem is, hogy az emberiség, ahogyan eltávolodik Istentől, azt mondja Pál apostol, hogy ezek Isten igazságát felcserélték a sátán hazugságával. És így a teremtményt imádták a teremtő helyett. Na ez az irány, az eltolódás. Ha nem eszed meg az igét, mert hát ott van, hát le van írva. Itt az ige, meg itt az ige, meg a tableteden is rajta van az ige, meg az interneten is ott az ige. De ami le van írva, az félretehető. Igen, majd olvasom. Majd este. Aztán este, amikor bezuhansz az ágyadba, majd holnap reggel, Uram. Aztán, amikor nem bírsz felkelni, nehogy azt higgyétek, nem tudom, miről van szó. Amikor úgy érzem, hogy ólomsúlyok vannak a szememen, már mind a Tomi és Jerryben így érzem magam. Pontosan tudom, miről van szó. Jó hír, ezen a világon nem is lesz máshogy. Mert itt mindig minden lefelé fogja húzni a tekintetedet, és hogyha nem erőlteted meg magad, hogy felnyúlj az asztalra, mert tudod, hogy mi van ott, nem fogja senki a szádba tenni az igét. De tudnod kell, hogy egészen addig, amíg úgy kezeled, hogy hát itt van, van nekem Bibliám, tudom, hogy olvasnom kellene az igét, ami le van írva, az félretehető. Amit megeszel, az a tied lesz. Mit jelent megenni az igét? Azt jelenti, hogy teljesen azonosulsz vele. Azt jelenti, hogy nem tőled független, nem rajtad kívülálló. hanem olyan, amivel teljesen azonosulsz belülről. Amit megtanulsz, amit addig olvasol, amíg nem tudod, hogy mit gondol az Isten. Ezt jelenti megenni. Jézus magáról pont ugyanígy nyilatkozott. Emlékeztek? Mikor hagyták el őt sokan, a sokaság? Amikor azt mondta, hogy az én testem igazi étel, az én vérem igazi ital. Ha valaki eszi az én testemet, él általa. Következő vers. És ekkor sokan elhagyták őt. És még a tanítványai is azt mondták, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja. De Jézus erről beszél, hogyha úgy vagy velem, mint a kaja, amit megeszel, hogy teljesen a részeddé válik, akkor, és ezzel szeretném befejezni, azt fogod érezni, valahányszor eszed, hogy ez gyönyörű, csodálatos, fantasztikus, mint a méz. De amikor megeszed az igét, és azonosulsz vele, és nem csak bekapsz egy pár falatot belőle nasiként, hanem amikor azonosulsz vele, akkor keserűvé válik a gyomrodban. Mert ezekről a dolgokról beszélni, ezeknek a dolgoknak tudatában lenni, ez nem egyszerű. Tudni azt, hogy mi következik ránk a jövőben. Tudni azt, hogy nem egy gyönyörű és kifényesedő világ felé haladunk, hanem egy pusztuló, a vége felé közeledő világ felé haladunk. Beszélgettem a minap valakivel innen a gyülekezetből, és azt mondta, hogy a kollégám nem jött el a mezőmisi estre, úgyhogy ha már nem jött el, akkor beszéltem vele a lovasokról, amiről a Jelenések könyvéből múlt héten prédikált át Tamás. Wow! Mondom, ez ám a valami! Ez az ember komolyan vette az üzenetet. Mondtam neki, hogy példaértékű, csodálatos, jól csinálod. A lovasokról, a mennyei lovasokról beszélni, akik elpusztítják az emberiség egy harmadát a jövőben, akik kínozni fogják őket, de a halál elfut előlük. Na erről beszélgetni, miközben kavarod a kávédat. Ez bátorság. Na erre a bátorságra van szükség. Erre a bátorságra van szükség most. Mert ami le van írva, azt félre lehet tenni. Amit megeszel, azzal egyé válsz. Nem az a célom, hogy fokozzam az egyébként is benned élő lelkiismeret furdalást, amiatt, hogy miért nem olvasod a Bibliát. Nem ez a célom. Senki nem kötelez arra, hogy olvasd. Tudjátok, pont az a baj, hogy sokszor így vagyunk Istennel, hogy Uram, ne piszkálj már állandóan ezzel a hülyességgel, hogy töltsek veled időt, meg olvassam a Bibliát. Isten meg azt mondja, hogy ki kért rá? Hát ha éhezni akarsz, gyerekem, hajrá! Hát hogyha azt akarod, hogy a szívedet megtöltsék a sátán hazugságai, az én igazságaim helyett, és azt gondolod, hogy ebből még valami jó is kisülhet, hát hajrá! Tehát kicsit ki kellene szakadnunk abból a gondolatból, hogy még majd mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogyha végre egyszer kezünkbe vesszük az igét. Hát hogyha élni akarsz, ismerni a jövődet, túlélni, betöltekezni Isten lelkével, hogy képessé válj azokra a nagy dolgokra, amire ő elhívott téged, akkor meg kell enni az igét, és kész. Te választhatod meg a módját, a hogyanját, a formáját, a csatornáját, bármit, egyedül azt nem spórolhatod meg, hogy megedd. Akkor viszont, és ez az utolsó igemára, mint ahogy János is fölemelkedett az angyal szintjére, Isten azt mondja, hogy fel akarlak emelni az én prófétáimnak a szintjére. Mert Ezékielnek mit mondott az Úr? Ezékiel 3.1.3. Ezt mondta nekem az Isten. Emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, ragd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Jánost ugyanolyan pozícióba állítja az Úr, mint amilyen pozícióban Ezékiel volt. Aztán emeli tovább. Olyan akarlak tenni, aki beszélget Gábriellel, hogy vidd az üzenetet, mert jó hírünk van, és ezt el is mondjuk a világnak. Amen. Két kérdés a hétköznapokhoz. Egy. Mennyire vonz téged, hogy Isten dolgainak a részesévé válj? Kettő. Mennyire jellemző rád, hogy megeszed az igét? Ezeken gondolkodhatunk a házi csoportjainkban és egyedül magunkban a jövő héten. Gyertek, álljunk fel és kérjünk kegyelmet és erőt a mi atyánktól. Atyánk, szeretünk téged. És köszönjük, hogy a te szíved az, hogy magasra emelj bennünket. Abban a magasságban, ahol a mi valódi nagyságunk rejtőzik. Hozzád, Urunk. Köszönjük, hogy te mennyei perspektívába akarsz bepillantást engedni. Köszönjük, Urunk, hogy ahogyan felemelted Jánost, és Gábriellel beszélt, és elkérhette tőle a könyvet, Urunk, így szeretnénk mi is kérni tőled az igét. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy értsük az igét. Engedd meg, hogy amikor megesszük, akkor megértsük. Hogy amikor megértettük, akkor át is tudjuk adni. Urunk, kérünk, nyisd utakat, nyisd csatornákat, hogy a környezetünkbe tudjuk vinni a te üzenetedet. Engedj meg jó beszélgetéseket. Engedj meg éjjelig tartó beszélgetéseket. Engedj meg, kérünk, olyan beszélgetéseket, amikor a te nagyságos dolgaidról van szó, mert tudjuk, hogy fogy az idő. Kérünk, Urunk, tegyél bennünket képessé, mert magunkban alkalmatlanok vagyunk. Tegyél bennünket bátrakká a te szent lelked által. Tegyél bennünket erősek ki a te lelked által. És nyiss utat és csatornákat, kérünk, a te hatalmas nevedben. Amen.